Ének sem írok. Itt van nálam a kész meghatalmazás. Gondoskodtam előre, csak alá kell írni. Van nálam tinta is, toll is. Ennél a szónál már Zófia asszony is közbesikoltott. Itt az én szobában, be nem tintázzátok, itt szőnyeg van a padlón. Eredj a magad szobájába, ha írni akarsz. Az én szobámban ne veszekedjél a cselédeiddel. Én itt cselédveszekedést nem tűrök. Ez az én szobám. De ez az én házam! Ordítja rá a nagyúr. De az én szobám! Itt én vagyok az úr, de én vagyok az asszony! Az ordításnak és sikoltozásnak az a haszna lett Tímárra nézve, hogy Brazovics úr most dühében, csak azért, hogy megmutassa, mennyire ő az úr a háznál, fogta a kalamust, s aláírta az árverezési meghatalmazást. Hanem akkor aztán, mikor ezt megkapta Tímár, mind a ketten nekiestek, s egyik mély, másik magas hangon annyi szitkot, mocskot vertek árva fejéhez, hogy akár újra visszamehetett a Dunába megmosdani. Zófia asszony ugyancsak közvetve szitt a Tímárt, mintha a férjére perelne, hogyan tud meghatalmazást adni egy ilyen piszkos, rongyos embernek, egy ilyen részegesnek, korhelynek, koldusnak, miért nem küldi a másik vagy a harmadik biztosát, hisz ez elszökik majd a behajtott pénzzel, beissza, elkártyázza, hogy tudja rábízni. Tímár pedig éppen olyan nyugodt arccal állt ott ez ivatar közepett, mint amikor a vaskapunál dacolt a sikoltozó széllel és a bömbölő hullámmal. Egyszer aztán megszólalt ő is. Akarja-e az úr átvenni a készpénzt, ami az árba leányt illeti, avagy átadjam a városi gyámhivatalnak? Ettől megijedt Brazovics úr. Noha akarja, hát jöjjön velem a hivatal szobájába, végezzünk ott, mert én sem szeretem a cselédveszekedést. E 160 fontos gorombaságra egyszerre elnémult az úr is, meg az asszonyság is. Az ilyen nagyon lármázó embereknél rendesen teljes sikerrel működő gyógyhatású szer az, ha valami nagyon nagy gorombaságot adnak be nekik. Egyszerre elcsendesült mind a kettő. Brazovics fogott egy gyertyatartót, s azt mondta Tímárnak. Na jól van, hozd utánam azt a pénzt. Zófia asszony pedig úgy akart tenni, mint akit nagyon jó kedvében találtak, s azt mondta Tímárnak. No hát, Mihály, nem iszik elébe egy pohár bort? Tímea álmolyogva nézte ezen jelenetet, melynek társalgási nyelvét nem értette. A hozzávaló taglejtéseket és arckifejezéseket aztán meg éppen nem volt képes magának megmagyarázni. Hogy öleli csókolja egy percben fogadott apja őt, az árvát, s hogy taszítja el a másik percben? Hogy vonja megint az ölébe? Hogy löki félre ismét? Hogy ordítanak ketten együtt arra az emberre, kit ő a vészben, viharban éppen így nyugodtan látott állni, s aki aztán csak egyet szól? Azt is harag nélkül, csendesen, s a két dühös ember egyszerre megszelidül és elhallgat. Nem bántja őt, mint nem bántották az örvények, a sziklák s a fegyveres katona urak. És ő mindabból, amit beszélnek, nem ért semmit. És már most az az ember, aki hónapok óta oly hű kísérője volt, aki háromszor megjárta érte a víz mélyét, akivel egyedül tudott saját nyelvén beszélni, végképp el fog távozni, és ő bizonyosan a szavát sem hallja többé. De még egyszer meghallotta. Tímár, mielőtt az ajtó küszöbét átlépte volna, visszafordult Tímeához, s megszólítá görögül. Tímea kisasszony, ez még az ön hozománya. És azzal köpenye zsebéből elővonta a dulcsászás dobozkát. Tímea odafutott hozzá, s átvevé a dobozt, s aztán oda sietett Atalihoz, kedves mosolygással nyújtva neki az ajándékot, mit számára messze földről hozott. Atali felnyitá a dobozt, s azt mondá rá.
Fidonk, hisz ennek rózsavíz szaga van, éppen olyan szagú, mint amikor a szolgálók vasárnap templomba menetelkor a zsebkendőiket megrózsavizezik.
A szavakat nem értette Tímea, hanem az ajkpittyeztést, az orfintorítást. Azt megértette, és aztán nagyon elszomorodott. Zófia asszony próbálta megkínálni a török csemegével. Az meg azt mondta neki, hogy rosszak a fogai, nem eheti az édességet. Ekkor aztán egészen elszomorodva fordult a főhadnagyhoz a csemegével.
Ah, az pompásnak találta ezt, s három kockát három falatra lenyelt belőle, amiért aztán Tímea olyan háládatosan mosolygott a szemébe.
Tímár pedig ott állt az ajtóban, s nézte, hogy Tímea hogy mosolyog. Egyszer aztán Tímeának eszébe jutott, hogy Tímárt is meg kellene kínálni a török édeskéjével, de már akkor Tímár nem állt többé az ajtóban. Aztán nem sokára a főhadnagy is búcsút vett, és eltávozott. Ügyes, udvarias ember lévén Tímea előtt is meghajtá magát, ami annak nagyon jól esett. Nem sokára visszajött Brazovics úr, s négyen voltak a szobában. Brazovics úr Zófia asszonnyal valami görög forma nyelven kezdett el feleselni. Értett abból Tímea néha egy-egy szót, de az egész még idegenebb volt ránézve, mint azok a nyelvek, amiknek egy szavához sem hajazott. Arról beszéltek egymás közt, hogy már most mit csináljanak ezzel a nyakukra hozott leánnyal. Az egész örökséget ezt 12 000 forintot aranyban, meg ha valamit még a nedves hajóáruért be lehet kapni. Ez nem elég arra, hogy valakit olyan kisasszonynak neveljenek, mint Atali. Zofia asszony azt véleményezte, hogy egészen cseléd módjára kell szoktatni. Szokék a konyhához, a söpréshez, a mosáshoz, vasaláshoz. Annak veszi hasznát. Úgy sem veheti el más olyan kevés pénz mellett, mint valami Schreiber, egy hajóbiztos. Arra nézve pedig sokkal jobb, ha a felesége szolgálónak volt szoktatva, mint kisasszonynak. De Brazovics úr ebben nem egyezett, mert mit mondana a világ? Utoljára megegyeztek abban a középútban, hogy Tímea nem fog ugyan a közönséges cselédek sorába számítatni, hanem megáll a fogadott leány ranglépcsőjén. Az asztalnál a családdal fog együtt enni, de a felszolgálásnál segíteni fog. Nem állítják oda a mosóteknő mellé, de a saját ruháit meg Atali finom fehér hímzéseit ő fogja gondozni. Varni fog, ami a háznál szükséges, hanem az úri szobákban, nem a szoba leányéban. Atalinak segít a toalettjénél, hisz azt még mulatságból is megteheti, és nem fog a cselédszobában hálni, hanem Atalival egy szobában. Úgy is szüksége van Atalinak valakire, akivel bizalmasabban rendelkezhessék. Ezért aztán azokat az öltönyöket, amiket nem akar már Atali viselni, Tímea fogja megkapni. 12 000 forintos leány bizony adjon hálákat az egeknek, ha ilyen jó sorba juthatott. S Tímea meg volt elégedve sorsával. Mint magára hagyott gyermek, azon nagy, előtte érthetetlen katasztrófa után, mely őt ez idegen földre vetette, úgy ragaszkodott mindenkihez, akinek közelébe jutott. Gyanútlan volt és szolgálatkész. A török leányok sorsa ez. Nagyon meg volt elégedve azzal, hogy vacsoránál Atali mellé lehetett ülnie, és nem volt szükség őt szólítani, magától is felkelt, hogy tányért váltson, és tette azt jó kedvel, nyájas figyelemmel. Tartózkodott tőle fogadott családját valahogy megbántani azzal, hogy szomorú arcot mutasson, pedig oka lehetett volna rá elég, s különösen igyekezett Atalinak kedvében járni. Minden pillantásával elárulta azt az őszinte bámulatot, amivel egy gyermekleány egy kifejlett női szépség iránt viseltetni szokott. Hogy ott felette tekintetét Atali rózsás arcán, ragyogó szemein. Ezek a gyermekleányok azt képzelik, hogy aki olyan nagyon szép, az aztán nagyon jó is. Szavait még nem értheti, mert Atali nem beszélt semmiféle görögöt, hanem igyekezett intéséből, szemjárásából ellesni, hogy mire van szüksége. A vacsora után, melynél Tímea alig evett egyebet, mint kenyeret és gyümölcsöt, a zsíros ételekhez nem volt szokva, átmentek a szalomba, ott Atali leült zongorázni. Tímea odakuporodott mellé a lábzsámolyra, s oly áhítattal bámult fel annak sebesen mozgó ujjaira. Aztán megmutatta neki Atali az arcképet, melyet a főhadnagy festett. Tímea összecsapta kezeit, úgy bámult rajta. Te még sohasem láttál ilyet? Brazovics úr felelt rá. Már hogy látott volna a törököknek vallásuk tiltja valakinek az arcát lefesteni, hisz éppen amiatt lázadtak fel most, mert a szultán lefestette magát, s arcképét felakasztatta a díványban. Szegény Ali Csorbadzsi is azért keveredett a lázadásba, azért kellett neki megszökni. Hely, de nagy bolond voltál, szegény Ali Csorbadzsi! Tímea apja nevét hallva, háládatosan csókolá meg Brazovics úr kezét. Azt hitte, valami jámbor búcsú szót mondott a megholt után. Atali aztán aludni ment, Tímea vitte előtte a gyertyát. Atali leült pipere asztala elé, s tükrébe nézve egy nagyot sóhajtott, és arca elkomorult, fáradtan, hanyagul dűlt végig karszékében. Tímea úgy szerette volna tudni, hogy miért lehet ez a szép arc szomorú. Kivette Atali fésűjét a hajából, s hajfonadékait ügyes kezekkel szétbontá, s aztán a szétbontott sűrű gesztenye szín hajat egész gyönyörűséggel fonta újra éjszakára hármas fonadékba. Kikapcsolá füleiből a függőket, s közben saját arca oly közel jutott Atali arcához, hogy annak meg kellett látnia a tükörből ezt a két ellentétes képet. Az egyik oly ragyogó, oly rózsás, oly hódító, a másik oly halavány, oly szelíd. És mégis Atali bosszusan ugrott fel székéből, s lábával félretaszítá tükrét. Menjünk feküdni! Ez a fehér arc árnyékot vetett az övére. Tímea szépen felszedte Atali leszórt öltöny darabjait, és ösztönszerű csinnal rendbe rakta. Azután letérdett eléje, hogy lehúzza a harisnyáit. Atali engedte azt tenni. És amikor Tímea a finom sejemharisnyát lefordította, s a szobrász remekének illő hófehér lábat ölében tartá, odahajolt hozzá az arcával, és megcsókolta ezt a szép lábat. És Atali engedte azt tenni.